Testvéreim, csendesedjünk el, Urunk Istenünk előtt, imádkozzunk helyünkön maradváképpen. Mennybéli felséges Istenünk, szerető édes atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálaadással hajtunk tédet és fejed dicső színed előtt, Urunk, s magasztalunk téged végtelen kegyelmedét, hosszú tűrésedét, jó voltodét, és szeretetedét, azért a szeretetét, Urunk, amelyet legtökéletesebben szent fiadban, az Úr Jézus Krisztusban jelentették ki, és bizonyítottál meg hozzánk. Akit halálra adtál, érettünk, Urunk, hogy aki hiszen benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Légy áldott, Urunk, azért, hogy szeretetedet abban is megmutatod, hogy minden napon újabb és újabb áldásoknak akár harmatját, akár záporát hinted életünk útjára. Így szeretnénk megköszönni néked, Urunk, hogy valahányszor hátra tekintünk megtett életutunkra. Mindenütt ott látjuk, nem csak a te dicső jelenlétedet, hanem szeretetednek gazdag gyümölcsét is, amellyel gazdagítod életünket. Ha jelenünket figyeljük, akkor sem rendülünk meg, akármilyen próba is vegyen körül, mert tudjuk, hogy te mindenek felett vagy, néked adatot minden hatalom menjen és földön, és addig, míg te jelen vagy az életünkben, addig nem csüggedünk, Urunk. Ha jövőbe tekintünk, akkor is az a boldog reménység vezet, amelyet te, édes megváltunk, ígéret szerint mondtál nékünk, imé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Így köszönjük meg néked, Urunk, az elmúlt éjszakát is, hogy velünk voltál és őrködtél álmaink felett, hogy távol tartottál tőlünk bajt, betegséget, szerencsétlenséget, minden testi és lelki megpróbáltatást, és mi békén pihenhettünk atyai kebleden. De így adunk hálát, Urunk, hogy nem csak minket tartottál meg, hanem szeretteinkre is te vigyáztál, és őket is felvirasztottad az új napra, Urunk, mindnyájunk örömére és nagy neved dicsőségére. Szeretnénk megköszönni néked azt a kiváltságot, Urunk, amelyet nekünk készítettél, nem csak azzal, hogy megszólítottál és szent házadba hívogattál, hanem azért is, hogy utunkon megőriztél, egybegyűjtöttél bennünket, hogy itt a te dicső színed előtt, testvéri közösségben, lélekben és igazságban imádjuk, magasztaljuk szent nevedet. Együttérző szeretettel imádkozunk azokért, Urunk, akik most nem lehetnek itt közöttünk, akiket betegséggel, erőtelenséggel, vagy mozgásában korlátozottsággal próbáltál meg. Arra kérünk, Urunk, hogy ott a beteg ágyon is, az erőtlenségben, az elesettségben is éreztesd meg, hogy a te szereteted és irgalmad jelen van a nyomorúságban is. Urunk, mi, akik itt vagyunk, hadd könyörögjünk most azért, hogy áld és szenteld meg szívünket, és szentelkeddel készíts arra a boldog pillanatra, arra a boldog érzésre, amelyben átélhetjük, Urunk, azt, hogy te nyitogatod a mi füleinket szavad meghallására, tisztítod a mi értelmünket igéd megértésére, és fokozod a mi vágyunkat, a mi készségünket akaratod cselekvésére. Így kérünk, hogy áld meg az igét, amivel most keresed a mi szívünket, hogy legyen az áldott, mint hirdetésében, mint hallgatásában egyaránt, és tégy mindnyájunkat áldott szántóföldé, Urunk, amelybe igéd magvahul, hogy teremjük meg valamennyien a háládatosságnak gyümölcsét, nagy neved dicsőségére, országod épülésére, és mindnyájunk lelki üdvösségére, a mi Urunk és megváltó Jézus Krisztusunk érdeméjét. Amen. Istennek igéjét, amelynek alapján az ő üzenetére hallgatni kívánunk, Jakab apostol leveléből idézem, az első fejezetből a 22. verstől a fejezet végéig, azaz a 27. versig terjedő igeszakaszt. Jakab apostol levelében az első fejezetben a 22. verstől a következőket olvashatjuk. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát. Mert megnézte magát, és elment, azonnal elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt, megcsalja a maga szívét, annak az Isten tisztelete hiába való. Tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten előtt és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól. Amen. A mindenható Isten tegye áldottá az ő szent igéjét mindnyájunk szívében. Hallgassuk az ő üzenetét figyelemmel. Kedves testvérek, nagyon boldog vagyok azért, hogy Isten elkészítette azt a lehetőséget, hogy egy év távlatából újra itt állhatok a kedves testvérek előtt ezen a szószéken, és közvetíthetem Istennek szent igéjét felétek. Amint ugye mindnyájunk előtt ismeret is, és már a nagy tisztelt úr említette is, hogy az egyetemes ima hétnek a végéhez közeledtünk. Minden bizonnyal ott van szívünkben, frissen él emlékünkben még egyik vagy másik pillanat, amit átéltünk az egyetemes ima hét alatt. Különösen azt, hogy felelkezeti hovatartozás nélkül együtt imádkozhattunk, együtt hallgathattuk Isten igéjét, és különösen az az áldás, amikor talán nem a megszokotta a helybéli, a gyülekezet lelki pásztorának a tolmácsolásában, hanem valaki egy másik felekezetből, de ugyanazt a Krisztust hirdette, ugyanazt a bűnbocsánatot és ugyanazt az üdvösséget a Jézus Krisztusban, hogy rácsodálkoztunk arra, hogy milyen drága ajándéka Istennek az, hogy bárkinek is ajkáról szól az ige, egy a fontos, hogy az Isten szeretete és az Isten gazdag áldása körülvesz bennünket, és biztos remény felé, biztos jövő felé vezet az ő szent lelke által. A mai napon én egy pillanatra szeretném, hogyha egy gondolat erejéig megállanánk, és hogy visszatekintenénk az elmúlt hétre, vagy azokra az alkalmakra, amikor együtt hallgattuk, együtt figyeltünk Isten szavára, Isten igéjére. Erre nagyon csodálatos és nagyon tartalmas tanítást ad Jakab apostol, aki abban különbözik a többi apostoloktól, hogy ő nem egy magas röptű filozófiát, vagy egy magas röptű teológiai tanulmányt hirdet, hanem annyira egyszerűen és hétköznapivá teszi Isten igéjét, hogy az, aki olvassa vagy hallja Jakab apostol tanítását, a szó legnemesebb értelmében úgy érzi, mintha személyesen hozzám beszélne az apostol. Tehát nem arról van szó, hogy valahol egy gyülekezetnek, egy közösségnek hanem itt és most nagy tartsán az itt jelenlévő testvéreket szólít meg, azzal, hogy azt mondja, hogy az igének ne csak hallgatói legyetek, hanem megtartói, mert az, aki csak hallgatója az igének, az ki van téve annak a veszélynek, hogy addig, míg hallja az igét, addig úgy próbálja átadni magát a Szentlélek vezetésének, de amint elhangzott az ige tanítás, amint elindulunk kifelé a templomból, akkor hajlamosak vagyunk bezárni Jézus Krisztust is, meg bezárni Isten igéjét is ide a szent falak közé, és úgy menni tovább, hogy azt mondjuk, hogy kint már egy egész más élet vár ránk, tehát ez maradjon minden itt, és majd a legközelebb, ha eljövünk, akkor milyen jó lesz újra találkozni Jézussal. Azt mondja az igény, kétféle embert említ itt ebben a rövid tanításában, hogy kétféle ember az, aki ugyanarra az Isten tiszteletre eljár, ugyanazt az ige hirdetést hallgatja, ugyanannak a lelkipásztornak a tolmácsolásában, mégis mennyire különbözik a két ember egymástól. Az egyikről azt mondja, hogy hallgatja az igét, bár mind a kettő hallgatja, de különféleképpen. Azt mondjuk, hogy nincsen benne semmi kivetni való, és nem is szabad lenne különbözetet tenni a két ige hallgató között. Elsősorban is azért, hogy már eleve az, hogy vágyik az Isten igéjének hallgatására, ez már egy olyan csodálatos ajándék, egy olyan áldás, amellyel talán nem sokan rendelkeznek. Gondoljuk el csak, kedves testvérek, ha feltesszük úgy a kérdést, hogy nagy tartsán mindenki vágyik az Isten igéjét hallgatni? Itt van mindenki alkalomról alkalomra? Mennyivel boldogabbaknak érezzük mi magunkat, akik azt mondjuk, hogy alig várjuk már, hogy jöjjön ismét a vasárnap, alig várjuk már, hogy újra ott lehessünk az Isten házába, mert érezzük annak a hiányát, vagy érezzük annak a szomjúságát, hogy mennyire ki van szolgáltatva a lelkünk arra, hogy Isten táplálja az ő igéjével. Mi örömmel jövünk, nem úgy, mint azok, akiket talán zavar a harangszó, vagy esetleg akik menekülnek még azok elől is, akik esetleg akár hívni, biztatni akarnák, vagy egyszerűen megkérdezik, hogy te miért kerülöd nagy ívben az Isten házát. Tehát azt mondjuk, hogy mi előkelőbb helyet foglalunk, mert mi legalább itt vagyunk minden alkalommal, és hallgatjuk az Isten igéjét. Csak hogy kedves testvérek, egy dolog az Isten igéjét hallgatni, megérteni az ige hirdetésből Isten szavát, és más dolog csupán a lelkipásztor prédikációját hallgatni. Mert előfordul gyakran, és ez különösen a szószékről a lelkipásztor tapasztalja meg leghamarabb is, hogy amikor hirdeti Isten igéjét is, hogy látszik az arcokon, azoknak az arcán, akik figyelnek az igére, vagy azoknak az arcán, akik elkalandoznak gondolatban, és már alig várják, hogy legyen vége, vagy egyszerűen csak azon kapják magukat, hogy már amen mondott a lelkész, és oda se érkeztem figyelni. Miért? Azért, mert addig, amíg az ige szava hangzott, addig úgy hasonlatos voltam Jézus Krisztusnak ahhoz a példázatához, amely a magvetőről szól, hogy addig még hullamag az útfélre, mindjárt jönnek az égi madarak, felkapkodják, és nincsen, nem lehet várni gyümölcsöt, mert egyszerűen nem hullott talajba az igének a magva. Itt arról van szó, azt olvassuk, hogy hallgatja az ember az Istennek igéjét, és amikor azt mondja Jakab apostol ebben a hasonlatban, hogy és belenéz a tükörbe, és abban megvizsgálja az ő természet szerinti ábrázatát, azaz abban látja az ő természet szerinti ábrázatát. Nos, kedves testvérek, az igehallgatásnak sokszor az a veszélye, hogy szinte érzem, hogy ostromolja a szívemet minden szava a hirdetett igének, de makacsul ellenállok, Vagy esetleg arra gondolok, hogyha belenézek is az ige tükrébe, akkor mindjárt az a legelső gondolatom, hogy de kár, hogy most nincs itt az anyósom, vagy nincs itt a főnököm, vagy nincs itt az összeférhetetlen természetű szomszédom, mert most ebből okulhatna, mert most minden szó hozzászól, vagy róla szólana. Kedves testvérek, Jakab apostol tanítása szerint az, aki belenéz az ige tükrébe, nem a másik ember arcát keresi, nem a másik ember jelenlétét fürkészi az ige tükrében, hanem úgy néz szembe, hogy látja a maga nyomorúságát, látja azt, amit esetleg a kedvességnek, a szelítségnek, a mosolynak az állarca eltakar, mert tudja azt, hogy amögött az állarc mögött sok minden más, nem az, amit mások felé mutatok, nem az, amivel másokat szeretnék megnyerni. Hadd kérdezem, testvérem, aki hallgatod Isten igéjét, szoktad így vizsgálni magadat az Isten igéjének a tükrében? Imádságos szívvel kéne, hogy Uram, láttasd meg velem a Te igédből most is, hogy mi az a fogyatékosság bennem, mi az, amitől meg kellene, hogy szabaduljak, vagy amit szeretnél kitörölni az életemből, hogy ne egy képmutatás legyen az én keresztény hitgyakorlatom, hanem valóban az legyek, akiről sugárzik a Te szereteted, és aki tényleg szerető szívvel tudok közelíteni a másik ember felé is. Nem azt keresem, hogy hogyan nyerjem meg, hanem azt keresem, hogy hogyan szeressem belé a másik emberbe is a megváltó Jézus Krisztust. Kedves testvérek, engedjétek meg egy példát, hadd hozzak fel saját életemből. 1989-ben kaptuk vissza az egyik bezárt templomot Kárpátalján, amely 30 éven keresztül ateista múzeumként működött, és engem irányított ki az egyházkerület vezetése abba a gyülekezetbe. Legyen hála Istennek azért, hogy a 30 esztendei szomjazás után akkora volt az érdeklődés az Isten igéje iránt, hogy volt úgy, hogy még hétköznap este is ülőhely már nem volt a templomban. Aztán majd úgy lassan kezdett az úgy letisztulni, az első szeretet, az első fellobbanás, az ugye egy kicsit kezdett halkulni, és akkor már kialakult egy olyan törzsgyülekezet, akik alkalomról alkalomra ott voltak. És egyszer úgy feltűnő volt az, hogy az egyik családból, ahol mindenki ott volt az Isten tiszteleten, csak a családfő nem, egyszer megjelent az Imre bácsi is. Aztán majd következő vasárnap újra ott volt. Másik vasárnap, vagy másik keddest Isten tiszteleten ismét csak ott volt. És a szomszéd asszonyával úgy beszélgettem, és azt mondja, hogy tudja, tiszteltes úr, mióta Kovács Imre elkezdett templomba járni, pokol az életük, mert minden vasárnapi Isten tisztelet után olyan családi perpatvar van, hogy azt elviselni nem lehet. De kicsit úgy megdöbbentett, hogy mi lehet az oka, és nem kellett sokat várni arra, hogy megtaláljam a titkot, mert az volt a helyzet, hogy egyik alkalommal megszólított az Imre bácsi, azt kérdezte, tiszteltes úr, mondja, mi baj van magának én velem? Nekem semmi. Nem értem a kérdést, Imre bácsi. Vagy állandóan mocskol a családom, engem mindig elárulnak magának, hát magának más témája nincsen, csak minden szavával engem ostromolni, engem sebezni. Imre bátyám, engedje meg, hogy magamhoz öleljem. Boldog vagyok, mert ha senkitől nem hallottam még ilyen véleményt, maga az egyetlen, aki odafigyel az Isten igéjére. Én nem neveztem meg soha Kovács Imrét, de örülök annak, hogy értett az igéből, mert nem csak ott volt az Isten tiszteleten, nem csak nézte magát az ige tükrében, és másoknak az arcát fürkészte, hogy vajon ki hogyan reagál az Isten igéjére. Őt nem az érdekelte, hogy körülötte mi történik, hanem az, hogy nagy baj van vele, hogy ő az ige hirdet és minden szavából úgy értette, hogy tüzes nyílként lövi a Szentlélek az ige minden szavát az ő szíve felé. Kedves testvérek, milyen csodálatos így hallgatni Isten igéjét, amikor megértettem azt, hogy nevemen szólít meg az Úr, és azt mondja, hogy valami nincsen rendben. Valamin javítani kell, valamin változtatni kell, mert jól lehet meg vagy győződve, hogy neked elég ennyi. Elég az, hogy a gyülekezetbe tartozol, elég az, hogy ott van a neved a választók névjegyzékében, elég az, hogy esetleg minden éven kifizeted az egyház fenntartói járulékot, mit akarunk többet. De kedves testvérek, Jézus Krisztusnak nem a választók névjegyzéke kell, nem a minden éven kifizetett egyház fenntartói járulék, hanem a szíved kell, az életed kell, testvérem. Előbb azt add át neki, aztán a többi az jön már magától. Ahhoz már nem kell sem szabályzat, sem előírás, sem elvárás, mert attól kezdve, hogy megnyitottad a szívedet az Úr Jézus Krisztus előtt, attól kezdve már boldognak érzed magadat akkor, hogyha tehetsz valamit az Úr országáért, ha tehetsz valamit Isten dicsőségére, ott abban a közösségben, ahol éppen éled a mindennapjaidat, vagy amelynek tagjának tartod, sorolod magadat. Azt olvasjuk az igéből, hogy ez az ember hallgatja Isten igéjét, és alaposan megvizsgálja magát az Isten igéjének a tükrében, és aztán elmegy, mikor vége az Isten tiszteletnek, vége az ige hirdetésnek, elindul haza, és milyen boldog az, aki nem úgy indul haza, hogy itt hagyja az igéit a templomban, hanem viszi magával. Emlékezzünk, csak olvasunk a Szentírásban egy olyan tanításról, amikor úgy hangzik az ige, hogy Mária pedig ezeket az igéket szüntelen forgatta az ő szívében. Akkor, amikor elindultam hazafelé, és tudom, hogy esetleg útközben talán egy nem kívánt személlyel találkozok, akkor nem kikerülöm, vagy nem fogcsikorgatva tekintek rá, hanem már tudok szerető testvéri kezet nyújtani felé, mert Isten szentelke arra indít, hogy bocsássak meg az ellenemvétőnek, vagy ha megsétettem, akkor tudjak tőle bocsánatot kérni. Rendezzük a dolgunkat Jézus Krisztus példája szerint. Úgy hazamenni az Isten tisztelet után, hogy viszem magammal az igét, mert ha otthon esetleg valami nehézséggel kell szembenéznem, valami olyan nem várt megpróbáltatás vár rám, amely úgy gondolom, hogy felülmúlja minden képességemet, minden fizikai erőmet vagy lélek jelenlétemet felülmúlja, akkor olyan jó, hogy azt mondom, hogy imé most szólított meg az Úr az 50. Zsoltár szavaival, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Kedves testvérek, úgy érezzük, hogy az elhangzottakból milyen szimpatikus ez az ember, és mennyire szeretnénk ennek a helyén lenni, olyan ige hallgatóvá válni, aki nem csak hall egy embernek beszédét, hanem abból hallja a mindenható Isten szavát. Nem csak úgy, hogy elengedem magam mellett, hanem úgy, hogy megállok az Isten igének a tükre előtt, és alaposan megvizsgálom magamat. Meglátom azokat a hibákat, azokat a fogyatékosságokat, amelyekből meg kell szabadulnom, és imádságos szívvel kérem, hogy Uram, ezektől tisztíts meg engem, hogy ne legyenek ezek zavaró körülmények, zavaró tényezők az életemben, hanem úgy, ahogy Dávid az 51. Zsoltárban kéri a bűnbánó imádságában, hogy teremts bennem tiszta szívet, Uram, és az erős lelket újítsd meg bennem. Csak hogy Úgy olvassuk tovább, egy szomorú fordulat következik be ennek az embernek az életében, vagy éppen a Jakab apostol tanításában, hogy meghallgatta az ige hirdetést, megvizsgálta magát, meglátta a maga nyomorúságát, meglátta mindazokat a hibákat az igében, amelyek esetleg nem kedvesek Isten előtt, aztán elment, és hamarosan elfelejtette. Tehát a szomorú az, hogy hamar elfelejtette azt, amire éppen Isten igéje figyelmeztette. Kedves testvérek, nincs annál szomorúbb állapota a keresztény embernek, mint az, amikor elfelejti, hogy mire is tanítja Isten szent igéje. Egyetlen példát hadd hozzak erre. Gondoljuk el csak, kedves testvérek, hogy valaki elmegy az orvoshoz, elmondja a panaszát, az orvos alaposan megvizsgálja, és azt mondja a vizsgálat után, hogy nézze, kedves uram vagy kedves hölgyem, nincs mit tagadni, nincs mit szépíteni a dolgot. Nagyon súlyos. Talán úgy érzem, hogy végleges, vagy végletes a tüneteiknek a következménye, tehát gyógyíthatatlan. És elindul az ember haza az orvosnak ezzel a megállapításával. Elfelejti az ember, hogy mit mondott az orvos. Vajon nem inkább az van, hogy összeroskad az ő lélek jelenlétében? Hazamenet az a legelső, hogy összegyűjti a családját, vagy összegyűjti a legközelebbi hozzátartozóit, vagy barátait, barátnőit, és elmondja, hogy tudod, azért omlottam össze, azért tört össze a lelkem, mert megmondta az orvos, hogy gyógyíthatatlan vagyok. Hogy ez az állapotom, amiben vagyok, ez a végzetes. És onnantól kezdve tovább, minden gondolatának a középpontjában, éjjelében és nappalaiban is mindig ezt foglalkoztatja. És akkor hadd kérdezzem, testvére, amikor találkozunk az áldott orvossal, az Úr Jézus Krisztussal, és megvizsgál és elmondja, hogy nagyon is komoly a probléma, mert ha meg nem tész, ha el nem hagyod ezt az állapotodat, ezt a magatartásodat, ha nem változtat gondolkodásodon, akkor egyetlen biztos végzet lehet az örök kárhozat, az örök halál. De milyen jó, hogy még van kegyelmi idő. Még van lehetőség a megtérésre. Még van lehetőség változtatni. És itt és most, ahogy a zsidókhoz írt levél szavaiból halljuk, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Nem lehet elfelejteni Jézus Krisztusnak ezt a figyelmeztetését. Testvérek, engedjétek meg, nem túlzásképpen mondom, de én meg vagyok győződve arról, hogy akad legalább egy ember itt a jelenlévő gyülekezetben, aki most egy éve itt volt az ige hirdetésen, és lehet, hogy még emlékszik rá, hogy miről szólott akkor az Isten igéje. Esetleg annyiban segítek a belső szobáról, hogy amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba. És kedves testvérek, azok, akik tényleg megszívlelték az Isten igéjének üzenetét, azok nem felejtették el. Sem örömteli boldog perceikben, sem megpróbáltatásaikban, hanem úgy a szívükben hordozták és hordozzák, hogy milyen jó, hogy nekem van egy belső szobám. Van egy lehetőségem az Úr Jézus Krisztus elé járulni. És most, amikor arról hallunk, hogy figyelmeztet az apostol szavain keresztül Isten, hogy az igét ne csak úgy hallgassátok, mint egy egyéb más előadást, hogy amikor vége lett, akkor utána megy mindenki dolgára, és elfelejtő, hogy miről is volt szó, hanem igenis, vizsgáljátok naponként magatokat ennek az igének a tükrében, és akkor nem hagyjátok azt, hogy a világ szennye beszennyezze azt a Krisztus arcot, amelyre teremtettünk valamennyien. Míg a másik igehallgatóról olvasunk itt a történetben, az is ugyanazt az ige hirdetést hallgatja, ugyanarról az igéről szól, ugyanabban a közösségben, ugyanannak a lelkipásztornak a tolmácsolásában, csak annyi a különbség, hogy ő is, amíg belenéz az Isten igéjének a tükrébe, és vizsgálja magát, szembe találja magát ebben a tükörben, és látja az ő szennyes arcát, látja az ő szennyes életét, közben kiábrázolódik egy másik arc is ebben a tükörben, ez pedig az a vérző, az a megkínzott arc, amely a Golgotáról tekint rá, és amelyben felhangzik mindjárt az ézsaiási tanítás, hogy az ő sebeiben gyógyultunk meg. Tehát amely arra tanít meg és arra figyelmeztet, hogy imé ez a vérző arc, ez a megkínzott, megtört élet ott a kereszten, ez azért vállalt minden szenvedést, azért vállalt minden nyomorúságot, azért vállalt minden emberfeletti kínzást, hogy te, aki felismerted az Isten igéjének tükrében a nyomorút elveszett voltodat, meg tud ragadni ezt a kegyelmet, és tudjad imádságos szívvel kérni, hogy Uram, ha még van számomra kegyelmi idő, akkor segíts meg, hogy ennek minden percét úgy használjam ki, úgy töltsem ki, hogy bennem és általam dicsőítessék a te szent neved, én pedig biztos reménnyel és élő hittel haladjak azon az úton, amelyet te készítettél meg előttem járó Úr Jézus Krisztusom, hogy ennek az útnak a végén átléphessek veled abba a mennyei hajlékba, amelyet megkészítettél nekem is, hogy veled mindörökké ott lehessek. Testvérem, hadd kérdezzem meg. Ugye arról volt szó, hogy kétféleképpen hallgatjuk Isten igéjét. Hogyan hallgattad? Ne nekem válaszold meg. Magadban add meg a választ, hogy felismerted benne azt a megkísérthető lelket, aki egy ideig ugyan gyönyörködik az Isten igéjében, de hamar elfelejti, és ott, ahol már tettekre kellene valósítani, realizálni az igét, azt már elfelejtett, hogy mire is tanított. Azt mondja a fejezet végén a apostol tanítása, hogy az Istennek az a kedves Isten tisztelet, amikor betöltöm küldetésemet úgy, hogy együtt tudok érezni az özvegyel, az árvával, az elesettel, és magamat megtartom minden olyan evilági gonoszságtól, amely megcsúfolná a Krisztus arcot bennem és rajtam, tehát oda tudom szentelni mindenestől magamat, és örömmel mondom el az apostol szavaival, hogy élek többé már nem én, hanem bennem él a Krisztus. Kedves testvérek, nekem egyetlen kérésem és imádságom lenne a mai napon az Úr felé, hogy valamennyien úgy menjünk majd haza, úgy térjünk haza hajlékunkba, vagy úgy folytassuk utunkat a hétköznapokban, a mindennapi életben is, hogy azt mondjuk, hogy az Isten igéjének tükrében ott látom ugyan a magam nyomorult voltát, de mindig ott ragyog felettem az Úr Jézus Krisztus arca, amely biztat, hogy értem, odaadta az életét és az ő szenvedésében, az ő halálában van az én bűneim bocsánata, és örök üdvösségem, élek többé tehát nem én, hanem bennem él a Krisztus. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőít és magasztal szívünk és ajkunk, és neked adunk hálát, Urunk, azért, hogy itt lehetünk a te színed előtt, És olyan jó megtapasztalni, Urunk, azt, hogy bár szemünkkel nem láthatunk, de hitünkkel megtapasztaljuk, hogy itt vagy közöttünk. Légy áldott azért, hogy ma azért szólottál hozzánk az ige szavaival, hogy végre ébredjünk fel abból a tévhitből, vagy abból a közömbös lelki állapotból, hogy elég nékünk, ha csak részt veszünk az Isten tiszteleten. Elég nékünk az, hogy csak tagjai vagyunk egy gyülekezetnek, egy közösségnek. Hogy immé lássuk meg azt, hogy az igazi keresztény boldogság, az igazi földi öröm abban van, hogyha felismerve a magunk nyomorúságát, téged segítségül hívva, veled járhatjuk életünk útját. Áldunk téged, hogy minden napon halljuk a te szavadat, jöjjetek mindnyájan én hozzám, akik megvagytok fáradva és megvagytok terheltetve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. Jövünk hát hozzád, Urunk, imádságos szívvel, és kérve azt, hogy nem csak testi fáradtságunktól szabadíts meg, sokkal inkább azoktól a terhektől, amelyeket roskadozva hordozunk a mi lelkünkben, Urunk. Azoktól, amelyeket akár titkolunk, vagy akár szeretnénk tőle szabadulni, de a saját erőnkből képtelenek vagyunk erre. Tudjuk, Urunk, hogy neked mindenre van hatalmad. Ezért kérünk, hogy úgy munkálkodj szent lelkeddel és igéddel a mi életünkben, hogy végre találjuk meg, és érezzük meg, éljük meg a benned megnyert lelki szabadságot. De nem csak magunkért könyörgünk, Urunk, hanem szeretteinkért is, házunk népéért, családunkért, azokért, akikkel megajándékoztál bennünket, hogy őrizd meg őket is, Urunk, mindnyájunk örömére, nagy neved dicsőségére. Könyörgünk a nagyobb családét, ezért a gyülekezetét is, Urunk. Ennek minden rendű és rangú tagjaiét, kicsinyeiét, nagyjaiét, öregeiét, ifjaiét, vezetőiét, vezetetteiét egyaránt, hogy a te áldásodnak bősége nyugodjék meg az ő életükön. De Urunk, hadd könyörögjünk hozzád azokért is, akik a megpróbáltatásnak, a szenvedésnek, a betegségnek súlyos terhe alatt roskadoznak. Akár kórházi ágyról, akár csendes magányukból hozzád kiáltanak, vagy talán csak néma sóhajtásban is, de kérik, hogy irgalmaz nékik, Urunk, és vess véget az ő szenvedésüknek, hadd találjon meghallgattatásra, nem csak az ő sóhajtásuk, hanem az értük mondott imádság szava is, Urunk, hogy te idejében elhozod a gyógyulásnak is örömteli boldog pillanatát, amikor elhagyhatják noszolyájukat, és járhatnak veled és benned a boldog új élet felé. Urunk, így könyörgünk az özvegyekét, az árvákét, akiknek a bánat könnyével áztatott a mindennapi kenyere. Vigasztald meg őket, Urunk, különösen, hadd kérjük vigasztalásod erejét arra a gyászoló családra, akik az elmúlt héten vettek búcsút elköltözött szerettüktől. Köszönjük néked, hogy ott a ravatalnál is te vigasztaltad őket, hogy a te kegyelmed, a te szereteted nem távozik el tőlük. Kérünk, hogy így a gyászterhe alatt járva is te töröld le a siróknak könnyeit. Te hincs, Urunk, gyógyító balzsamot a sebzett szívekre, hogy benned találja meg a vigasztalást, a gyógyulást, minden gyászoló lélek. Könyörgünk hozzád így magyar népünkét, nemzetünkét, azért, Urunk, akik örvendező szívvel adnak hálát néked, azért, hogy nem csak megtartod életünket, hanem te készíted meg az örömnek, a boldogságnak is minden pillanatát, így hadd adjunk hálát néked, Urunk, az évfordulókért, a 200 évét, akár nagy költőnk életét, akár a nemzeti imádságunkét, vagy minden másét, Urunk, amelyre most hálaadással tekintünk vissza. De különösen hadd könyörögjünk így, magyar népünkét, Urunk, szerte az egész világban, bárhol is éljenek, hogy a te békességed és a te szereteted töltsön be minden benned bizó szívet. Különösképpen hadd könyörögjünk hozzád most, Urunk, tőlünk nem messze lévő magyar testvéreinkét, határon túl élőkét, akiknek minden pillanat a bizonytalan a fegyverek ropogása között, a nemzeti elnyomás megpróbáltatásai között, hogy te légy mindenkor az ő erős váruk, légy mindenkor az ő hitüknek kősziklája, hogy az emberi gonoszság meg ne inoktasson senkit sem benned vetett hitében, hanem tudjanak mindenkor biztos reménnyel tereját tekinteni, Úr Jézus Krisztus. Könyörgésünk szavát hallgass meg, mikor az énekíró szavaival így imádkozunk hozzád. Hozd el, Uram, országodat, hozd! Lelked nekünk ajándékul hozd! Lásd, az ember mennyit szenvedett, amióta téged nem szeret. Ó, azóta jó napot se látott, gyűlöletben ég a lelke el. Ó, Úr Jézus, szállj meg újra, rég várt szent országod, a mennyország, a béke ország végre jöjjön el. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.